Egyedül, kizárólag csak nekem. Se Marcinkálinak, se másnak nem szabad még csak csizmáját sem megérinteni. Azért vagyok itt én. Azért vagyok a szolgál Rimiszki úrnak, udvarmestere, lakatos, a kovácsa és a többi. Én vigyázok a zsebkendőkre, ingekre és a többire. Én vágom a dohányt, én szurkálom a pipát, s tartom számon a vasárnapokat és ünnepnapokat. Ti nem tudtok semmit azzal a vénasszonnyal együtt. Kíváncsi vagyok, mit felelnétek? A Rimiszki úr megtalálná kérdezni, hogy milyen nap is van máma. No, mit felelnétek is, csirke? Felej, beszélj, tedd le a vizsgát, aztán nyúlj a Rimiszki bundájához. Ancsurka persze nem tudott felelni. Az öreg Mik diadalmasan rázta meg nagy szakállát. No, hát mi kezd felelni? Tekintetes uram, ma január 13-a, a 40 katona napja vagyon, új hold vagyon, és a Szaturnusz bolygó látható az égen. A 100 esztendős jövendőmondó szerint, mielőtt a nap lenyugszik, hózivatar lészen. Ezt felelni az öreg Mik? Ha az ő gazdájának nemes Rimiszki úrnak eszébe jutna kérdést intézni hozzá, ti persze asszonyfélék, a csirkeszetekkel csak annyit tudnátok neki mondani, hogy csütörtök vagyon, talán még annyit sem. Már most mit ír azzal az én gazdám, csak azt, hogy a csütörtök van semmit, ha az ördögbe éppen semmit. Hagyd ott rögtön azt a bundát! A csinos szónoklatot Mik egy viharos kiáltásra befejezvén olyan iramodásba fogott Karika lábaival, mintha legalábbis egy vár bevételre indult volna. Pedig csak az emeletre igyekezett. A nagy kiabálásra még Rimiszki úr is kint ott a szoba ajtaját, egy pillanatra megakadt tekintete az Ancsurka bocskorán, majd Mikhoz fordult. Megbalondultál, hogy úgy kiáltozol? Az öreg Mik lekapta vidrabőrkucsmel deres fejéről, és magyarázni kezdte a kiáltozás okát. Rimiszki legyintett a kezével. Ugyan hadd el, vén bolond! Nem harap az én bundám! A szeme akaratlanul odatévet ismét azokra a nevezetes bocskorokra. Ancsurkának elvörösödött az arca, maga sem tudta miért. Rimiszkinek összeráncolódott a homloka. Nem szeretem, hogy bocskorban jársz, leány, mormogta. Bizonyosan ez is az apám bocskorai közül való, azokból a hóbortos bocskorokból. Mik tisztelt teljesen szólt közbe. Tél van, tekintetes úr, mezítláb nem járhat. Fogd be a szádat, hordult a Rimiszki. Járjon cipőben. Vegyen neki cipőt, Marcinkáné. Így szólt Rimiszki, és becsapta az ajtót maga mögött. Az öreg Miknek szinte tátva maradt a szája a csodálkozástól. Hol arra bezárt ajtóra nézett, hol az Ancsurka bocskorára. Csóválta a fejét, rázta a nagy deres szakállát, aztán megint az ajtóra nézett, és aztán a bocskorra. Nem szereti, a bocskorban jársz, dünnyögte. A manóba? Hát miben járj? Cipőben, mint a kisasszonyok? Elkeseredve nézte a bezárt ajtót, aztán hirtelen ellágyulással fordult a leánykához. Jel, Ancsurka, segíthetsz az öreg Miknek, a Rimiszki úr bundájánál? Segíthetsz, annyit segíthetsz, amennyit éppen akarsz. Így jutott Ancsurka váratlanul cipőhöz. De nem nagyon örült ám a cipőnek, sajnált a gyönyörű bocskorokat, amilyenben valamikor a királynék járkáltak, amikor még a királynék is bocskort viseltek. Hiába való volt Marcinkájának minden rábeszélése, hiába dicsérte munkáját Fintor Mátyás, a podolini suszter, akit a leányhoz szivattak. Ancsurka vigasztalan volt a bocskorok miatt. Fintor Mátyás megsértődvén önérzetében az ő keze munkának a lebecsülését látta a lányka szomorúságában. Menj te kis béka, förmet rá. Az első pár cipőt, hát csak hadd varjam én neked. Tudom, ha újra cipőre lesz szükséged, nem kell többi a Fintor munkája, hanem valami pesti svindleré. Ugyan? Vagy talán bécsié, mint már más kisasszonyoknál szokás. A Rimiszkieknek az a bogaruk, hogy a lábára gondolnak legelőbb annak, akit szeretnek. A sánta suszter csak akkor vette észre, hogy mit mondott, amikor már kim volt a száján. Ilyettében körülnézett. Marcinkáni egykedvűen hámozott almát a konyha sarkában, mert ő süket volt. De az öreg Mik elkeseredve vetette hátát az ajtófélfának. Mogorván nézett a levegőbe, mintha igazat adott volna Fintor Mátyásnak. Ancsurka nem értette mindjárt a dolgot, de hát leány volt, és lassan-lassan mégiscsak megértette a Fintor uram szavainak jelentőségét. Az arca olyan vörös lett, mint a bíbor. Még fehér nyaka is elpirosodott. Két nagy könycsepp jelent meg hosszú szempilláin. Aztán jó legyen az a cipő, mondta kényeskedve. A sánta suszter letérdepelt előtte, kezeibe vett a lábát. Igenis, kezét csókolom, mondta gúnyolódva. Ám bátor, nem dolgozom ilyen kisasszonyoknak, csak a főbíró úr kisasszonykáinak, a postamesternének és a patikárosnénak kezét csókolom. A hancsurkere még pirosabb lett. A konyhajtó kinyílott, Riminszky állott a küszöbön bundában, kedvetlenül nézte a Schustert meg a leányt. Mintha valamit mondani akart volna, de meggondolta magát. Elmegyek, Mik! Dörmögte. A törpe a kapu kulcshoz nyúlt, és előre futott kaput nyitni. Ancsurka, amikor a hatalmas férfit látta az udvaron végigmenni, megrázkodott és hevesen kezdett dobogna szíve. Valami különös érzés járta át. Szép lesz a cipő? Kérdezte Fintor Mátyástól. A Schuster felállott, csúnyán nevetett és gúnyosan felelt. Szép lesz, kisasszonyka! 3 nap múlva elhozta Fintor a megrendelt cipőt. Ancsurka felpróbálta. 12 gomb volt a cipőn, az orra hegyes, mint a kecsegéjé, a sarka magas, csak úgy ingadozott benne a sudár leányzó, mint a náda szélben. Jaj, az én szép, drága bocskoraim, mondta sírva. Fintor uram kedvetlen arcot vágott. Majd megtanulsz benne járni, ne félj! Ha az úristen azt rendelte, kisasszony legyen belőled, hát kisasszony leszel! Marcinkáinak se tetszett valami nagyon a cipőviselet. Macska, rúgja meg, dohogta. Már csak szebb a bocskor. Aztán sóhajtva tette hozzá. Hát, ha az úr parancsolta. Mit csináltunk akkor? Persze, hogy nem lehetett semmit sem csinálni. Sőt, az öreg Mik, aki Riminszky távol létében sokkal szigorúbban ügyelt a házirendre, mint akkor, midőn az úr otthon volt, nagy patája csapott, amidőn Ancsurka egy délután előkereste régi bocskorait. És titkon felhúzta a Fintor uram gombos cipellői helyett. Ez a hála! Kiáltozott az öreg Mik. Felfogadtunk az utcáról, mint a lát gyereket, most még ellenszegűz Riminszky úr parancsainak, te béka! Ancsurka, ne görbítsd a szájadat, nagyon kérlek, ne görbítsd a szájadat! Ennek a szájgörbítésnek mégis megvolt az az eredménye, hogy Prihoda Anna egész nap viselhette a bocskorokat. Szomorúan sétálgatott a bocskorokban a nagyházban, mint a búcsúzott volna valamitől, mint a kedves halottja volna. Tudja Isten, miért fájt olyan nagyon ennek a kislánynak az, hogy többé bocskort nem viselhet, de fájt neki, mert még éjjel is felkelt ágyából, és megtapogatta a bocskorokat. Még itt van, suttogta magában, és feje alá tette. Erre kedves álmai voltak. Az anyja simogatta az arcát, és becézgette. Egyszer még a toporci Kovács is megjelent álmában, a részeges Korinszky. Ekkor nagyon józan volt Korinszky, álomban mindenféle bolondságokat lát az ember, s így szólt hozzá. Némely tótocskából gazdag tótocskák lesznek oda át az új világban. Nagyon hiszem, hogy az a furfangos Prihoda kifundált valamit. Így szólt éppen a Kovács, és a nagy fa alatt állott börkötőnyében, amely nagy fa alatt Rákóczi Ferenc üldögélt. A hegyeken tavaszi virágok nyíltak, s fehér báránykák szaladgáltak a réteken, az égen bárányfelhők úszkáltak, amikor a kapu nagyot csattant a Riminszky házban. Ancsurka nyomban fölébredt, s ilyetten felült ágyában. Sötét téli hajnal volt odakünn, talán havazott is. A szél dorombolva kóborult a régi ház zegzugai között. A kapu boltozat alatt nehéz, döngő lépések hallatszottak. Riminszky mély hangja hallatszott. Megvarták a cipőt? Az öreg Mik szokásos bőbeszédűségével felelt. Igen, és meg? Fintor mester varta a legelső mestervárosunkban. Magam voltam érte, magam hoztam el, magam szóltam így hozzá, szép legyen a cipő, Fintor, mert Riminszky úr ezt parancsolta, neki miért varga a bőrt?